Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és Penke Bence itt van velem továbbra is a stúdióban, beszélgetünk tovább az Eden projektről, a Netflix új sikerfilmjéről, illetve Ryan Reynolds sokadik Ryan Reynolds-oskodásáról. Úgy látszik, hogy ez lassan igévé válhat most már, és a műsort ott fejeztük be az előző blogban, hogy arról beszéltünk, hogy végre egy egyszerű filmet kaptunk, ahol a bonyolult témákat, mint az időutazás nem akarták túlcsavarni és túlmagyarázni, és pont a szünetben mondtam Bencének, hogy a végjátékban, ugye a bosszúállók végjátékban az időutazást, azt a végén már annyira túlmagyarázzák, hogy ez hogy működik, meg leoltják a Terminátort, meg leoltják a visszajövőbent, hogy ami ott volt, az úgy nem úgy van, mert az időutazás igazából így van, ezért meg ezért, és a néző így nézi, egy szót nem ért belőle, hogy most miről van szó, oké, időutazni fogtok, de amúgy mi van? Elképesztően túlbonyolították. Hát az Eden projektnél nem bonyolították túl, itt letudták annyival, hogy időt utazunk. És kész.
És valahogy mindent letudtak ennyivel. Szóval igazából, hogyha aki látta a filmet, fel tudja idézni a, nem tudom, különböző, nem a jeleneteket, hanem hogy maga ez a hősies mentőakció és a végkifejletig való út hány állomáson keresztül ment, akkor nincs olyan sok. Sőt, eleve talán egy-egy időben, egy-egy idősíkon sem töltenek sokat és nem okoznak túl sok galibát, egy-két helyszínt bejárnak és aztán mennek tovább. Tehát nem a cselekmény az, ami inkább megtölti tartalommal ezt a bő másfél órát, hanem a jelenetek és a párbeszédek. És ez az egyszerűség tényleg rettenetesen jól áll neki. Nagyon könnyű vele menni, nagyon könnyű nézni, és nincs egyébként egy olyan érzése az embernek, hogyha nem tudom, egy pillanatra elkalandozik a figyelme, vagy csörgött a telefon, akkor mindenképpen vissza kell tekerni, mert fontos információkról maradt le. Egyszerre elmegy jó limonádéval is, miközben azért tényleg egy jelentős produktum lett.
Hát igen, egy szórakoztató film, nagy költségvetésből, majdnem 120 millió dollárból készült, tehát már látjuk, hogy a Netflix is elképesztő pénzeket tud a saját gyártású filmjére szánni, ugye ezt már láthattuk korábban is, de a lényeg az, hogy nem egy alsópolcos videótékás filmről van szó, hanem egy igazi nagy hollywoodi produkcióról, ami egy kicsit szakított a manapság uralkodó trendekkel, és nem lett elképesztően hosszú, mert olyan film monstrumokat kapunk mostanában, hogy győzze az ember végignézni, ami pedig leginkább jellemző, hogy pont a streaming szolgáltatókra, hogy hogyha belegondolunk, ott volt a The Irishman, ami az elképesztő hosszával kiverte minden hollywoodi stúdiónál a biztosítékot, ezért került Netflixre. Vagy ott volt a Snyder Cut az Igazság Ligájából, ami szintén olyan elképesztő hosszú volt, hogy ezt moziba nem lehetett volna leadni, és akkor most itt van egy Eden projekt, alig több, mint másfél óra, ugye 2000-es évek elejé filmhossz, az a kellemes, amit leülsz, megnézed, nem ülöd el a fenekedet menet közben, és hogy gyorsan végig tudod követni, végig szaladsz a filmen. Nem igényli tényleg azt, hogy itt ilyen mikroszkóppal figyeld a képet, hogy lemaradj valamire, ami után elvesztett teljesen a fonalat. Hogy is mondjam, barátságos a nézővel a film. Tudja, hogy ezt most csak úgy leülünk és megnézzük, nem kell akkor a dolgokat várni tőle, és így is kezeli a közönségét, nem bonyolítja túl. Ami szerintem jó, mert ezt tesz ilyen családiasabb filmi, szerintem.
Igen, és emberközelivé is talán. És szerintem nagyon-nagyon, most nagyon-nagyon emberközeli pillanatok vannak benne. Nevettem egyet, mert közben azért tényleg fénykardszerű fegyverekkel ugrándoznak autók tetejéről, meg robbanások történnek mindenfelé. De hogy amikor meg nem ezek vannak, akkor szerintem férfiként nagyon, vagy fiúként, férfiként, apaként, bárhogyan, nagyon-nagyon, nem, jó pontokat tud megnyomni a film bizonyos pillanatokkal. Ugye az a sajátossága megvan most a helyzetnek, hogy te is, én is pont abban a korszakában vagyunk egy férfi életútjának, ami nincsen reprezentálva ebben a filmben, de a kisgyerekkor, a felnőttkor, az apa szerep, ugye még Zoe Saldana a karakteren keresztül ott a szerető férj, illetve a partneri oldalát is meg lehet látni a férfinek, az embernek, és tényleg mondat ki olyan igazságokat, vagy mondat ki olyan gondolatokat a karaktereivel, ami biztos, hogy megfontolandó, vagy elgondolkodik rajta az emberfia.
Hát igen, mert hogy Adam Reed, ugye a főszereplőnk, ő eltávolodott az apjától menet közben. Ugye a fiatal korában az apa hiányát láthatjuk rajta, ugye ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy a fiatal Adam már elveszítette az apját egy balesetben. És ő nagyon hiányolja az apai törődést, az apai szeretetet, és nagyon hiányzik neki az apja, és megkapjuk a felnőtt Adamet, aki pedig haragszik az apjára, és nem is igazán akar vele szóba állni most, hogy megteheti, mert őt hibáztatja az életében bizonyos pontokért. És még egyszer mondja is a fiatal önmagának, hogyha majd annyi idős leszel, mint én, akkor megérted, hogy miért haragszom rá. És ez mennyire érdekes belegondolni, hogy a gyermeki szeretetből egy ilyen ellenszenv, hogy alakul. Mi volt ott, amitől ez kialakult, milyen élete volt Adamnek, hogy erre a döntésre jutott, és hogyha belegondolunk azokba a kis félmondatokba, amit a fiatalkori önmagának mond, nincs kimondva, de fel van vázolva egy eléggé sanyarú életút, amiben valószínűleg Zoe Saldana karaktere volt az egyetlen jó pont, vagy az egyetlen napsugár, ezért is ragaszkodhat hozzá Adam ennyire. És ez valahol egy tényleg egy ilyen érzékeny húrokat pendít meg egy nem túl hosszú sci-fi kalandfilmben.
És családi filmben, mert nekem én valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy mitől tud igazán nagybetűs családi film lenni ez, vagy akár bármelyik másik film, és valahogy olyan dolgokat fogalmaztam meg, hogy egy klasszikus, vagy nem klasszikus, egy bármilyen család, bármely tagjának, hogyha együtt nézik meg ezt a filmet, minden tagjának releváns üzenetet tud úgy átadni, hogy közben egyrészt ezek az üzenetek nem ütik egymást, és nem a család egyik tagjának, idézőjeleket használva, szemszögére ébreszti rá a többieket. Tehát mint egy klasszikus Disney vagy animációs rajzfilm, ami jellemzően a család legkisebb tagja, vagy a kicsinek a szemszögére ébreszti fel a szülők szemét. Itt valahogy nem ez van. Pont az időutazás okozta fennforgás miatt itt egyszerre tud igaza lenni mindenkinek valahogyan, és ettől tud egy család minden tagjához úgy szólni, hogy tényleg átadjon valamit abból az üzenetből, amit a készítők gondoltak.
És a családot már nagyon sokszor emlegettük, viszont nem említettük meg az anyát, ugye Ellie Reedet, Jennifer Garner megformálásában, aki a fiatal Adam haragszik az anyjára, amiért látszólag elfelejtette az apját, és vágyakozik az elvesztett apa után, miközben felnőtt korára ez megfordul, és elkezd haragudni az apját, és vágyakozni az elveszett anyja után, aki felnőtt fejjel jött rá, hogy mennyire szeret, és hogy az anyja is mind megy keresztül. És ugye volt az a beszélgetés, amikor a kocsmában találkoznak, és elmondja a saját anyjának a felnőtt Adam, hogy mennyire jó anya, és a fia mennyire szereti. Ott egy kicsit megijedtem, hogyha vissza a jövőbe beleszeret az anyám, belém szeret az anyám típusú csavart akarnak majd beletenni, de hál' Istennek ezt nem lépték meg, mert az túlzás lett volna, de így utólag, hogy tudom, hogy az hova futott ki, ez is egy nagyon szép jelenet volt. És mindez tényleg rövid időben belesűrítve, túlmagyarázások nélkül, minden karakternek megkapjuk a saját párbeszédeit, a saját felvázolásunkat, és a végén igazából egy a család szeretetéről szóló üzenetet, ami ugye arról szól, hogy ugye a Mark Ruffalo Louis Reedje is nem foglalkozik annyit a munkával, miután találkozott a felnőtt fiával, hanem otthon marad a családjával, mert rájött az, hogy a családját nem szabad elveszíteni a munka miatt. Ami megtörtént már egyszer egy valamilyen másik idősíkon, amit megint nem bonyolít túl a film, hál' Istennek, hanem egyszerűen kommunikálja ezt a történetet.
Igen, és az egyszerűsége mellett, illetve az egyszerűségében egy picit benne van szerintem az az üzenet is, vagy legalábbis főleg a vég kifejlet felé egyre inkább én is éreztem egy ilyet, hogy végül is minden jó úgy, ahogy van, vagy igen, ez egy nagyon pongyal megfogalmazás, de hogy így elfogadni azokat a dolgokat úgy, ahogy vannak, és hogy megélni azokat a dolgokat azon valóságában, ahogy megtörténnek, és nem állandóan azon gondolkodni, hogy lehetne megváltoztatni jelen esetben, ez a film esetében a múltat, vagy hogy lehetne így úgy alakítgatni a dolgokat, tehát ezt a fajta állandó erőlködést, mert hogy ugye meg lenne a lehetőségük, és ott is van a lehetőségük, hogy egy családi tragédiát megelőzzenek, és akkor a saját javuk meg mindenki másnak a javát, vagy ugyanúgy párhuzamban a verekedéseknél is, az hangzik el, hogy ami történik, annak meg kell történnie, és jó az, hogy ez megtörtént, ebből próbáljunk előre menni.
Szerintem az is tesz egy jó családi filmet egyébként, és amit az Eden projekt pont eltalált a maga egyszerűségében, hogy én azt vettem észre, hogy amikor leült a család megnézni egy filmet, akkor sokszor fordult elő az, hogy valakinek valami nem tetszik, és arra ráharap, hogy ez neki nem tetszik. Emiatt a másik egy kicsit mondjuk idegesebb lesz, hogy de hát miért nem tetszik, hát tök jó, és a végeredmény az lesz, hogy egy ilyen nem veszekedés mondjuk, de egy ilyen ellentét a filmmel kapcsolatban kialakul, mondjuk generációs különbségek miatt is, most például tudom nagyon jó, hogy nekem is volt olyan film, ami pont a Star Wars 7 édesapámmal, amin ő teljesen ki volt borulva a moziból kifele jövet, hogy hát hogy lehetett ennyire egyszerű, gyakorlatilag bármelyik falu melletti erdőben leforgatott filmet Star Warsnak nevezni, hol voltak a szép helyszínek, és én akkor még a nagy hype-ban, ugye nekem más jelent a Star Wars, mindenkültem, hogy nem, ez teljesen jó volt, hát miért ne lehetne egy ilyen bolygó is valahol a galaxisban. Most már máshogy gondolom, ez most mindegy, de hogy úgy emlékszem vissza, hogy nem volt az a felhőtlen mozi élmény pont emiatt, mert egy nem értettünk egyet vele kapcsolatban. Az Eden projekt viszont egy olyan történet, ami a család minden tagjának tetszeni tud, és pont ezért egy sokkal pozitívabb élményként marad meg az ember fejében, mert az marad meg, hogy megnéztünk egy jó filmet a családdal közösen, amiről tudunk esetleg beszélgetni, tudunk rajta nevetni, a hibáit meg együtt tudjuk mondjuk egy kicsit kifigurázni, de ez is mind egy ilyen jó családi program marad, nem túl hosszú, tényleg nem unja el senki, végig követhető, és szerintem ilyennek is kell lenni egy családi filmnek. Viszont az az érdekesség, hogy szerinted ez a film moziban is ennyire sikeres lett volna?
Nagyon jó a kérdés, mert pont amit mondtál, az alatt az jutott a fejemben, az járt a fejemben, hogy ebből a szempontból, amit te mondtál, is lehet jelentősége annak, hogy ez a Netflixen van fenn. Tehát, hogy talán könnyebben tudja családosítani egy filmet a Netflixen való jelenlét. Tehát most, hogyha csak az ilyen profán dolgokat nézzük, mint hogy egészen más érzés bebumlizni egy autóba, elgurulni egy plázaig vagy moziig, és akkor ott megnézni ezt a filmet, majd utána hazajönni, mint otthon egy kanapén tényleg összekuckózni, és úgy megnézni ezt az Eden Projectet, ami beszéltünk is róla, hogy mennyire egyszerű. Szerintem nem ütött volna ekkorát moziban. Igen, tehát talán pont azok a dolgok, amiket most mi erényeinek tudtunk kiemelni, ez könnyen el tudom képzelni, hogyha mozira termelődik, akkor inkább hátrányára válna.
Igen, én is ezt egyébként így gondolom, mert a moziba járni, elmenni moziba, az egy happening. Ott szépen összekészülünk, ha mondjuk családdal megyünk, összekészülünk, beautózunk, vagy betömegközlekedünk, az utazásra is szánunk időt, energiát, akkor ott vagyunk, akkor megvesszük a nasit a büfében, esetleg még film előtt megyünk egy kört a plázában, ez mind pénz és idő, energia, amit rászánunk a filmre, amit hogyha beülünk, megnézzük, és tényleg mondjuk egy másfél óra alatt egy ilyen közepes valamit látunk, akkor úgy érezzük, hogy hát ez nem érte meg. Viszont otthon, amikor teljesen be kell kapcsolni a streaming szolgáltatót a tévén, leülünk, hozunk egy üdítőt, pattogtatunk egy házi popcornt, vagy valami chipset megbontunk, és együtt megnézzük, ez egy sokkal egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb megoldás, amilyen környezetben egy mondjuk egy ilyen egyszerű, nem olyan nagy durranás film is sokkal jobb élménnyé tud válni. És én is azt gondolom, hogy szerintem moziban bukás lett volna az Eden projekt, mert egyrészt nem annyira elképesztő látványos, hogy indokolja a nagyvásznat, másrészt talán a hibái is jobban kitűnnek, hogyha a mozi sötétjében teljes fókuszban figyelünk oda rá. Mert nyilván, hogyha ott ülünk a kanapén, akkor nem árvus szemekkel nézünk minden pillanatot, hanem ott egy kicsit ilyen lazább figyelemmel követjük az eseményeket.
És jót tehet a filmnek a felfedezés lehetősége. Értem ezt úgy, hogy a Netflixen egyszer csak rád bukkan, vagy te bukkansz rá. Esetleg hallod a többiektől, és akkor rákeresel, és rendben, adsz neki egy lehetőséget. Szerintem sokkal nehezebb lenne trélereket gyártani, plakátokat gyártani ehhez a filmhez, és tényleg blockbusterekkel versenyeztetni. igen, érződik is talán, hogy rejtett kincsnek lett ez gyártva inkább, és megadja a nézőnek, vagy hát az egyszerű Netflix használónak azt a lehetőséget, hogy elé sodorja, és megörüljön neki, és úgy élvezze. Tényleg, hogyha ehhez erőfeszítéseket kell tenni, hogy akkor én most egy fél délutánt ráadozok arra, hogy na mozizom, és ezt fogok megnézni. Igen, valószínűleg savanyúbb szájízzel távoznak az emberek, és ez meglátszana az értékeléseken is.
Beszéltünk arról, hogy rövid filmről van szó, ami könnyen gyorsan fogyasztható, és arról is, hogy mennyire elképesztő filmmonstrumok mennek most már a moziba. Tényleg az új Batman film is majdnem 3 órát nyom, de voltak más nagyon-nagyon hosszú filmek. A Marvel filmek klasszikusan elképesztő hosszúra nyúlnak manapság, és azt veszem észre, hogy a 2,5 óra az kezd általánossá válni, ami azért meg tudja viselni az ember derekát is, plusz már gyakorlatilag az első óra után elfogy az üdítője meg a popcornja a moziban, illetve a nagy üdítő egyik hátránya, hogy hát a mosdót is fel kell keresni, tehát az utolsó fél óra sokszor már inkább egy kínszenvedés a moziban, mint tényleg szórakoztató program. Szerinted érdemes lenne visszahozni, feltámasztani az előadás közbeni szünet intézményét?
Hú, ez nagyon jó kérdés, és azért nagyon releváns, mert pont ma került szóba egy kollégámmal, hogy ha megszakításokkal nézek filmet, akkor az rám milyen hatással van, tudok-e úgy egyáltalán visszakapcsolódni. És igen, valahogy Az jár a fejemben erre a kérdésre, hogy az nagyon nehéz, hogyha nincsen dramaturgiai pont, ahol elvágod. Ugye most moziról is beszélünk, és beszéltünk arról, hogy ez egy happening, meg szerintem van egy beavatási, vagy beavatódási szertartás is minden egyes mozi film elején, amikor ott ülsz, még fenn van a fény, beszélgetnek, szépen lemennek a fények, bejön a tréler, a nagy hang szépen, és akkor ugyanúgy várod, izgulsz, vagy tetszenek a trélerek, vagy éppen nem tetszenek, stb. És ezt úgy megszakítani, hogy utána nincs meg még egyszer ez a fajta reklámozás, az lehet, hogy egészen rontaná a filmélményt a filmnek a második felére.
Viszont, hogyha azt vesszük, hogy ha már tudatosan a stúdiók úgy gyártanák a filmüket, hogy lesz benne egy 10 perc szünet, akkor elhelyezhetnének az első blokk végén egy olyan cliffhangert, ami után kijössz, gyors mosdó, még egy kis popcorn, vagy nacho, vagy kóla, és rohansz vissza, hogy fog folytatódni. Tehát ez egy jó dramaturgiai elem lehetne, egy történetvezetési elem, hogy van ott egy pont, ahol felhagyjuk a hangsúlyt, és utána csapódik le, hogy mi fog történni. Ugyanúgy, mint a sorozatok esetében. Tehát szerintem meg lehetne ezt oldani, és ez a megoldás kitolná a filmek hosszának a felső határát, mert könnyebb lenne úgy egy 3 órás filmet végignézni, hogy van mondjuk 1/4 órán menet közben, amíg kimehetek a mosdóba. Hosszabb filmek kerülhetnének a moziba, jó hozzá nyúlva még marketing szempontból se lenne rossz, mert a második blokk előtt is le lehetne nyomni egy kis reklámot, egy film alatt kétszer annyi reklám mondjuk.
A már általad említett büféforgalomnak is jót tud tenni.
Amiből a moziknak a profitja származik igazából, mert a jegybevétel nagyjából elmegy a forgalmazásra, ami ugye a tiszta haszon az a 100 vagy a 100-szoros haszon, vagy 1000-szeres haszon a popcornon, és a többi, de most nem ez a lényeg. De hogy igen, profitot termelhetne, reklámot hozhatna pluszba, hogyha a stúdiók jól kezelik a szituációt, akkor tényleg olyan dramaturgiai pontokat építhetnének a történetbe, ahol meg lehet szakítani. Lehetséges egyébként, hogy ez lehetne egy válasz mondjuk a streaming szolgáltatóknak a befogadó képességére.
Már csak annyira is, mert hogyha mondjuk egy picit tágabban gondolkodom, akkor erre már el is kezdtek kvázi precedenseket gyártani a stúdiók, még egészen más okból, de például emlékeim szerint a Harry Potter történetek utolsó része is part 1, part 2-ként, tehát első rész, második részként mentek le, a Hobbit trilógiának is a második részét két részletben mondták el. Ugye jelen esetben ezeknél még mindig az volt a probléma, hogy itt az egyes részek voltak olyan 2,5-3 óra hosszúak, amikről most beszélünk, hogy ezeknek a hossza már lassan a fizikai tűrés határát súrolja, szóismétlés, bocsánatot kérek mindenkitől, de hogy végül is ez a fajta gondolkodás, ez meg tud lenni a stúdiókban, hogy egy történetet két teljes értékű filmként meséljünk el, annyi, hogy ezt lecsökkentjük másfél órára, vagy nem tudom, 100 percekre, akkor tényleg fogyaszthatóbb, és meg lehet az egyben 3 órás, vagy 3 óránál picivel hosszabb történet egy kis szünettel.
És ez szerintem a nézőknek is javára válna, hiszen könnyebb lenne úgy a hosszú filmeket végignézni, a mozik pedig ugye profitálhatnának belőle, hiszen nem riasztaná el a nézőket mondjuk egy 3 órás film, és nem mondanák azt, hogy nekem például egy ismerősöm a mostani Batman, Robert Pattinsonos Batman filme 3 órás, azt mondta, hogy majd a felkerül HBO Max-ra, akkor megnézi, de ő nem fog 3 órát ülni a moziban, mert egyszerűen nem bírja ki, és ez teljesen érthető szerintem. Szóval lehet, hogy ez lesz a jövő, bár nem vagyunk jósok, de majd meglátjuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nagy tába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Penke Bence volt a vendégünk, színész, szinkronszínész. Velem pedig legközelebb szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak majd, illetve hogyha jövő héten lesz kedd, akkor nagy totális lesz, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.